Szeretettel köszöntelek benneteket, és akkor a témánk az, hogy új teremtések vagyunk, és ez hogy jelenik meg az identitásunkban, és hát egyáltalán hogyan működünk, és az első és lényeges pont az, hogy a mi hívő identitásunk alapja az nem önmagában az az ismeretünk, amit tanulunk, vagy amit birtoklunk. Igazán az identitásunk alapja az egy személy, a messiás. És a kettő között néha nagy szakadék van, hogy vannak ismereteink, és azt nem tudjuk hozzákapcsolni egy élő személyhez. És ezért sok mindent aztán nagyon gyorsan elveszítünk mindamból, hogy tanulunk, de lesz egy elméleti része az ismereteinknek. Most is felolvastunk valamit például ma Ábrahámról és az ő tevékenységéről, Izsákról, de egyrészt ez baromi távol van, másrészt nyilván hogy hozzuk be ezt a mába. Azt gondolom, hogy ha a messiást elkezdjük megismerni, akkor itt például megértjük, hogy Isten egy elképesztő nagy történelmi képet mutat be arról, hogy a messiás vonalát hogy hozza be a földre, és hogy hozza és adja oda nekünk azt a szemét, akit kigondolt arra, hogy a mi megváltunk és szabadítunk legyen. És ugye erről van szó ebbe a történetbe is, mert igazán Ábrahámon keresztül ezt készíti elő Isten. És ott lesz egy szövetség, lesznek leszármazottak, és az egészben Istennek az elképesztő gondviselő munkáját föl lehet fedezni. És mikor elkezdjük ezeket hitáltal tanulni, megérteni, akkor igazán valahol a hit az a kulcsszó, ami megjelenik ezekben, és elkezdi a gyakorlatba behozni a biblikus történetet, és annak minden valóságát az életünkbe. És aztán, mikor bejön a messiás, és megtörténik az áldozat, és a megváltásunk, és az emberiség megváltása, és nem csak az emberisége, hanem igazán az egész teremtett világé, de nem lép minden egyből automatikusan a gyakorlatba, akkor azt látjuk, hogy most hívőként, ami számunkra magáról az evangéliumról van szó, hogy mi az evangélium, és itt megszűnnek a felekezeti határok, mert igazán nagyon sok irányzat van, de valahol a központi ereje a hívő életének az az evangéliumnak az üzenete, és ez nem felekezeteket jelöl, ez jelöli magát a bibliai hívőt, az evangélium, és ez egy olyan közös kincs, ami mindannyiunkat összeköt, akik hiszünk a messiás megváltásában. És igazán nem egyfajta teológiai definícióval akarom ezt megközelíteni, bár nagyon sokat beszéltem arról, hogy az evangélium és az ingyenessége és a megváltás az hogyan épül föl, hogy a cselekedetekhez hogy kapcsolódnak, a tanítványsághez hogy kapcsolódik, hogy lássuk a kettőt egyrészt egységben, másrészt úgy, hogy a tanítványság ne kerüljön bele a megváltásba, mert akkor nem tudjuk leválasztani a megváltásról a cselekedeteket, tehát ez egy nagyon érdekes téma. De most úgy szeretném megragadni, hogy az evangéliumnak a központját, aki egy személy és egy személlyel való kapcsolat az, ami a mindennapi életünknek az erejét és a hatalmát adhatja. És sokszor találkozunk avval a definícióval az evangélium kapcsán, hogy Jézus Krisztus meghalt értünk, és elvette a bűneinket. És ez abszolút igaz, de nem csak ez a definíciója az evangéliumnak. És ha megnézzük a 1 Korintus 15-öt, amiről szintén valamikor részletesen tanítottam ott az első két versről, vagy három, vagy négy versről, ahol Pál igazán összefoglalja, nem 15, bocsánat, 1 Korintus, ide, igen, 15, jól mondtam, 1 Korintus 15, ahol Pál azt mondja, hogy eszetekbe jutatom tovább atyám fia az evangéliumot, amelyet hirdettem néktek, melyet be is vettetek, amelyen állotok is. És itt azt szeretném kiemelni, hogy az evangéliumot Pál nem úgy írja le, hogy van az evangélium, valaki hitre jut, és akkor utána van minden más, hanem azt mondja, hogy most is azon állunk. Tehát, hogy van egy olyan bázisunk, ami folyamatosan azon áll a hívő az evangéliumon, és azt mondja, amely által üdvözöltök is, ha megtartjátok, minimű beszédekkel hirdettem néktek. És amikor erről részletesen beszéltem, akkor azt fejtegettem, hogy az üdvözültök kifejezés az nem abba az értelemben használja, hogy az ingyenes megváltás, hanem a megszentelődés értelmében is az evangélium a forrás, azt mondja, ha megtartjátok. Mert itt olyan, hogyha az ember nem ismeri a szó több jelentését, akkor egyből nem érti, hogy most hogy van, ingyen volt, vagy csak akkor működik, ha megtartom. Értitek ugye ezt a problémát, hogy most vagy ingyen megkaptam az evangéliumot, vagy nem. De ez egy komplex jelentés, és Pál itt egy mondatban összekapcsolja a megigazulásunkat, és azt mondja, hogy a megszentelődésünk is csak ezen a bázison állhat, mert igazán nincs más alapja a megszentelődésnek, mint az evangélium. És erre mondtam, hogy az, hogy meghalt értünk és elvette bűneinket, ez önmagában leszűkíti az evangéliumot, ez ennél egy sokkal komplexebb dolog, hogy mi az evangélium. És ez az örömhírnek az egyik fele, de a másik fele az, hogy a mi megigazulásunk az elválaszthatatlan attól, hogy fiakká lettünk fogadva. Tehát, hogy fiak lettünk, hogy fiai vagyunk Istennek a Mesiáson keresztül. És ez nem csak egy jogi aktus, bár az is, és egy rendkívül fontos jogi aktus, az, hogy van egy új státuszunk, hanem igazán kaptunk ugyan egy érvényes útlevelet a mennybe, de hogy mit kezdünk ezzel, ez itt a kérdés. Tehát az, hogy van egy útlevelünk, oké, és akkor most mi történik? Tehát, hogy hogyan tovább tehetnénk fel a kérdést? És igazán a fiúvá fogadásról először egy pár igét olvasnék föl. Róma 8.15 azt mondja, hogy nem kaptatok szolgaság lelkét ismét félelemre, hanem fiúságnak lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, hogy abba, atyám. A 8.23 azt mondja, nem csak ez pedig, hanem maguk a lélek zsengéjének birtokosai, mi magunk is fohászkodunk magunkban, várván a fiúságot, ami testünknek megváltását. Tehát kaptunk egy fiúságot, és azon belül egy csomó dolog van, amire ugyanakkor várunk, mert a test megváltása, mindannyian érezzük ki jobban, ki kevésbé, de még nem történt meg, és aztán 70-80-90 éves korában már a hídgyógyító is érzi, hogy vele se történt még meg, addig persze hirdeti, hogy az aranyfogaktól kezdve a bármit, de aztán valamikor neki is eljön az a pont, mikor rájön, hogy a test feltámadása az még a jövőben lesz. Galata 4.5, nem, Róma 9.4, akik izraeliták, akik a fiúság és a dicsőség és a szövetségek meg a törvényadás és az isteni tisztelet és az ígéretek. Csak hogy egy ilyen zsidókhoz kapcsolódó ige is legyen, Pál arra hivatkozik, hogy elsősorban ez az egész fiúság kérdése a zsidó néphez kapcsolódik, mert egyetlen egy népet nevezett Isten a fiának is, amikor azt mondta, hogy Egyiptomból hozom ki a fiamat, és ez értendő volt a zsidó népre, és aztán később ezt alkalmazta Máté az egyszülött fiára, mint arra a fiúra, aki az egész zsidó nép küldetését be fogja tölteni, és benne teljesedik be minden, ami persze nem azt jelenti, hogy a zsidó népben nem teljesíti be mindazt, amit a népben is szeretne beteljesedni. Néha ezt nagyon leszokták egyszerűsíteni bizonyos teológiák, hogy mindaz, ami a zsidóknak lett ígéret, azt majd a messias beteljesítésük nem kapnak semmit, de igazán, ha csak egy családi képben gondolkodnátok, hogy van két testvér, és a nagyobb, mondjuk ez az Izrael és az egyház, és a nagyobbiknak ígérte a rollert a papa, és aztán a kisebbik kapta meg később, azért az nem lenne egy fair beteljesítés az ígéreteknek. Isten se így működik, tehát az ígéretek be fognak teljesedni úgy, ahogy azt Isten adta. Az, hogy a Messiás a tökéletességében mit valósít meg, az megint egy más kérdés, de az nem elvevője mindazoknak a dolgoknak, amit Izraelnek, mint nemzetnek lett ígérve, ami Dávidnak, mint királynak lett ígérve, ami Ábrahámnak, mint a zsidó nemzet pátriárkájának lett ígérve. Tehát ez nem semmisíti meg az, hogy Krisztusban az ígéretek igenni, ámenni lesznek. Az, hogy benne igenni és ámenni lesznek az ígéretek, az azt jelenti, hogy ő a garancia arra, hogy a dávidi trónon egy király fog ülni, aki örökké való, aki miatt az ország megáll, aki miatt a szívekbe lesznek írva az Istennek a törvénye és ígéretei, és működőképesek lesznek a messiási királyságban, különösen Izrael népe számára. Galata 4:5, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy elnyerjük a fiúságot, mint hogy pedig fiak vagytok, kibocsátotta az Isten az ő fiának lelkét a ti szíveitekben, aki ezt kiáltja, abba atya. Azért nem vagy többé szolga, hanem fiú, ha pedig fiú, Istennek örököse, és a Krisztus által. Itt is elsősorban zsidó vonatkozások vannak, akik a törvény alatt voltak, megváltotta őket a törvénynek az átok részétől. Efézus 4:13, míg eljutunk mindnyájan az Isten fiában való hitnek és az ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, vagyis van itt egy folyamat, hogy az érett férfiúság semmiképpen nem a férfiakhoz kapcsolódik. Az érett férfiúság az a kifejezése az Isten gyermekségnek. Tehát ahogy a hölgyek ezt hallgatják, a kicsit patriarchális nyelvezetet, a fiúság nem azt jelenti, hogy valaki férfi, a fiúság azt jelenti, hogy Isten gyermeke elsősorban. Tehát itt nem. Nyilván a messiás az hinnemű, tehát ezt nem lehet elvenni, mint ahogy modern teológiák próbálnak minden hinneműséget kiiktatni a Bibliából, de azt viszont hangsúlyozni kell, hogy a fiúság az önmagában nem csak egy hinnemű dolog, az az Isten gyermekséget jelenti, mindannyian, akik hívők vagyunk, Isten fiai és lányai, gyermekei vagyunk. És itt azt mondja, hogy érettségre lehet ebbe eljutni, ez megint a megszentelődésre utal, tehát az, hogy megtörténik a megváltásunk, utána a megszentelődésünk is az evangélium alapján, az egy folyamat, amiben növünk föl. Tehát a fiúság lényege az, hogy lesz egy atya-fiú, vagy atya-gyermek kapcsolat, és az egész hívő életnek a dinamizmusát, a valóságát ez a kapcsolat fogja megadni. Ennek a megélése fogja megadni, amikor azt mondja Isten, hogy ő a fiává fogad bennünket, akkor itt egy elképesztő kiváltságról van szó. Azt jelenti, hogy neki van egy fia, és ő Isten beleolt engem ebbe a fiúba, a messiásba, és egyé leszek vele, és Isten úgy tekint rá, mint a saját fiára ebben a képben. Sőt, nem csak, hogy tekint rám, hanem úgy szeret ebben a kapcsolatban. Sőt, nem csak, hogy így tekint rám és úgy szeret, hanem arra hív, hogy én is így tekintsek magamra. Na, itt jön be az első gyakorlati fordulópont. Hogy tekintek magamra? Ugye a hit kérdése Tamásnál elképesztően jól látszik, mikor a feltámadáskor nem volt ott az első alkalom, amikor Jézus eljött, és akkor Tamás mondta, hogy hiszem, ha látom, tömören összefoglalva. És akkor ott Jézus tesz egy elképesztő kijelentést, miután Tamás láthatta egy héttel később, és megtapogathatta, érinthette, tehát fizikálisan meggyőződött, és igazán nem hit kérdése volt már, hanem csak a látás törvényé, és akkor azt mondta neki Jézus, hogy hát most már hiszel, Tamás, mert láttál, és azt mondta, hogy boldog, akik nem látnak, és mégis hisznek. És ez egy nagyon komplex gondolat, mert igazán az egész életünkről szól. Mi nem látunk. Tehát fizikailag mi nem látjuk a messiást. A látásunk mi által növekszik. A látásunk a tanulás által növekszik. Az, hogy megértjük Ábrahámot, Izsákot, a feláldozást. Tehát elkezdünk tanulni. Ismeretre jutunk. De önmagában az ismeret nem működik. De az egész ismeret és minden tanulás és a Bibliának a megközelítése és az, hogy ez táplálék és ahogy a gondolkodása átítat minket, az mind abból a célból történik, hogy egy személyben a hitünk növekedjen, és a hitnek a valósága megjelenjen az életünkben. És ez, mikor ez megjelenik az életünkben, az nem azt jelenti, hogy én gazdag leszek, meg egészséges leszek feltétlenül. Nem ez jelenik meg. Jelenhet ez is, értitek? Tehát nem ez a fókusz. Az, hogy ez mennyire van benne, vagy nincs benne, az Istennek az örökkévaló gondoskodásban az ő hatalmába van tartva. Hát ha elég ránéznünk az egyháztörténetre, az apostolokra, és mindenkinek teljesen kristálytiszta világos képe lesz, hogy mennyire akarta Isten, hogy az ő példaképei egészségesek és gazdagok legyenek. És vitán felül el lehet dönteni a kérdést, vagy valakinek azt kell mondani, aki ezt az irányzatot képviseli, hogy ezek mind elvétették az utat. Én nem lennék olyan bátor, hogy ezt kijelentsem az apostolokra, de hogyha valaki azt mondja, hogy azoknak kellene működni így úgy, tehát helsz-velsz, akkor ők valamit baromi rosszul csináltak. Baromi rosszul, és legrosszabbul a messiást csinálta az összes közül. Azért ezt szögezzük le, tehát, hogy nem erről szólt a dolog. Viszont Tehát a hit, amit Tamásnál említettem, és a fiúság és a messiással való kapcsolata, benne van a való élő hit, ez a megszentelődésnek a kulcsa, az egész hívő életünknek a kulcskérdés, ez egy olyan gyökér, amiből minden fakad és kinő. Tehát az alapkérdés az, hogy saját magunk, nem az, hogy magunkról hogyan gondolkozunk, hogy mi határoz meg minket, meg ki határoz meg, és én hogyan definiálom az én identitásomat, mert igazán rengeteg dolog határozza meg a mi identitásunkat, és tehát értitek, egy elképesztő fordulatnak kéne a hívő életében lezajlania egy egocentrikus képből, aminek vannak persze működő pontjai, tehát itt ütközik sokszor a pszichológia a hívő képével, mert a pszichológia, bár bölcs tudomány és nagyon sok jó dolgot tud avval kapcsolatban, hogy az ember hogy rakja rendbe a maga identitását, saját magára fókuszálva, teljesen hiányzik a világképőből az, hogy mint hívő, Istennek a fia vagyok a messiáson keresztül, és ez hova helyezi az identitásomat. Tehát egyrészt tanulhatok ugye a legjobb szakkönyvekből rengeteg mindent, és fölismerhetek kapcsolati működéseket, és mindent lehet. Csak legyen egy olyan Krisztus-centrikus világképem, ami az egészet ebbe el tudja helyezni, mert ha nem, akkor mindig az fog történni, hogy egyszerűen felül fogja írni a világi tudományoknak a nagyon sok és okos és statisztikával akár bizonyított működő rendszere, amit látok, tapasztalok, felül fogja írni mindazokat az igazságokat, amire azt mondja a messiás, hogy boldogok azok, akik nem látnak és mégis hisznek, mert ő nem ezt a képet mutatja meg. Tehát nekünk el kell helyeznünk a mi fókuszunkból, a fiúság fókuszából mindazt az összes dolgot, amit az bemutat. Már ha hívők vagyunk és így gondolkozunk. És nem úgy gondolkozunk, hogy eljövünk ide vasárnap vagy szombaton, és akkor utána az egészet félrerakjuk, mert megzavarja egyéb világképünket. Tehát valahol itt van egy felelősség, és az egész Biblia tanulmány és bármi, amit az ember ebbe belefektet, az arról szól, hogy az elkezdjen az életünkbe működni, és amikor jön, jön a vihar, meg a szelek, meg minden, mondja Jézus ugyanott a hegyi beszédben, akkor ott kiderül, hogy ki melyik mire épült. Homokra építettél, vagy kősziklára? És ő a kőszikla, nem a másik tudomány a kőszikla, de annak a másik tudománynak lehet elhelyezési helye. Csak hogyha a fókuszunk, a középpontunk nem a messiásban van, és hívőként nem a szerint építjük föl magunkat, akkor ebben nem fogunk soha egyensúlyt találni, és nem lesz egy világító lámpás, ami helyére tudja tenni ezeket a nagyon is szövevényes és nagyon nehéz dolgokat. És ugye mi határozza meg a mai ember identitását leginkább? Például a teljesítménye, ugye? Arra építjük, hogy mit tudunk felmutatni, mondjuk. És a társadalom pedig azt sugallja, hogy az vagy, amit megeszel, vagy éppen az vagy, amit felveszel, vagy az vagy, amilyen az autód, vagy az vagy, amilyen a sminked, vagy az vagy, amilyen éppen a kapcsolataid, vagy hát így ír le. Tehát ezeknek alapján ír le. És nyilvánvalóan, hogy persze, hogy meghatároznak ezek minket valamint, hogy hol lakunk, meg hogy nézünk ki, hát ettől nem tudunk szabadok lenni. És de ha mégis az anyagiak definiálnak például, akkor az világos, hogy a céljaimat is ezek elkezdik definiálni. És akkor gyarapodni akarok anyagilag például. Akarok amúgy gyarapodni? Persze, hogy akarok. Hát kell enni, inni kell, vásárolni kell, lakni, sok mindent kell, tehát hogy nyilván van az embernek egy ilyen célja. De mi definiál engem, az a kérdés. Ha mások véleményétől függök. Ma bemegyek egy osztályba, 600 gyereket tanítok, és olyan szintű függés és megfelelés van, hogy ez valami egész döbbenetes. Az egymás, hogy néznek egymásra, hogy mi a vélemény, és azt akarja, hogy jó véleménye legyen. És ez mennyire determinálja a szabadságukat, illetve a rabságukat, az valami egész elképesztő. És ha mások véleményétől függök, akkor azt fogom keresni, hogy hogyan tudok mások véleményének megfelelni. És ha megfelelek, jól érzem magam, és ha nem, akkor meg magam alatt leszek. Akkor ez a folyamat indul el. És hogy ne csak a világiakra gondoljuk, ugye ezek úgymond olyan identitások, ami most világos nekünk, hogy persze nem így szeretnénk élni. De van olyan identitás, amit ennél azért nehezebb leleplezni, és ez is egyfajta félrecsúszás lesz. Amikor azt mondom, hogy az igaz tanítás az itt van. ide gyűjjetek, mert ez az igaz tanítás. És persze, hogy azt gondolom, hogy ez az igaz tanítás. Félreértés ne essék. Tehát akkor nem mondanám, amiket mondok, vagy hogyha nem. Tehát azért az a fókuszom, amit csinálok, mert azt gondolom, hogy az igaz tanítás. De a megigazulásunk nem az igaz tanításban van. Tehát önmagában attól nem vagyok igaz, mert esetleg nálam nagyon igaz tanítás van. Fontos, hogy tiszta legyen egy tanítás? Persze, hogy fontos. Marha fontos, de igazán tehát végtelenül fontos ugyan az ismeret, mert megismerés nélkül elveszünk, tehát meg azt mondja, elvadul a nép, meg az ismereten keresztül tudok, tehát Isten az igét adta, hogy megismerjem a messiást, tehát az Isten nem misztikus ismereteket ad nekünk, és nem misztikus megtapasztalásokban hoz közelebb az igazsághoz. Ugye a mozgalmakban mindig bejönnek olyan dolgok, hogy emlékszem csak, mikor 5000 ember ment egy nagy emberhez, hogy csak hozzáérjen. És annak a mozgalomnak az volt a hiedelme többek között, ha nagy ember hozzád ér, hirtelen valami olyan plusz kerül beléd, szentlélekből, ismeretből, nem tudom miből, amit ki ne hagyjál, mert annélkül sehova nem jutsz. De lehet ilyen misztikumokat kütni a bemerítéshez, mert vannak olyan irányzatok, amik azt gondolják, hogy az üdvözít, ezért a csecsemőt is már ott spriccelgetik, nyilván nevetségesnek tartom. Tehát ha ismernénk a zsidó hagyományokat, tudnánk, hogy ez nem így van. De fölülírják ezt, és egy olyan szakrális dologgal veszik körül az egészet, és olyan szofisztikáltan megmagyaráznak, hogy biztos egy fórumvitán elbuknék, ha vitatkoznom kéne egy ilyen szofisztikált teológussal, hogy miért is jó a gyereket lespriccelni. Hagy üdvözöljön szerencsétlen. Vagy az úrvacsora, ami köré szintén látok ugyanéneket. Ha nagyon sok minden nap elkezdesz úrvacsorázni, meggyógyulsz, most nagyon leegyszerűsítem a egyik mai ilyen működő irányzatot, mert nyilván ott azért voltak betegek, mert látták, hogy nem éltek rendesen az úrvacsorával. Holott a múltkor, mikor részletesen beszéltünk az úrvacsoráról, akkor ugye láttuk, hogy szó nincs erről, hanem egyszerűen egy párhuzamot ír le avval a bálványimádással, ahogy éltek a zsidók, mikor a mózesi törvényadás volt, és egyből átmentek bálványimádásba, sokan meghaltak, és Pál ezt a párhuzamot használja az 1 Korintus 11-be később, hogy az úrvacsorával is nem lehet így élni, nem lehet összekeverni az úrasztalát és a ördögök asztalát. Erről részletesen beszéltünk, hogy mi ez a kettő. Biztos nem az, ami fölépült belőle 2000 év alatt. Az a szent valami ott egy ilyen nagy fehér lepedővel és misztikusan víve hozva. Szóval, hogy igazán kiszakítva a zsidó kontextusából bármit rá lehet erre húzni, és már akkor ott tartanak irányzatok, hogy ha sokszor eszel úrvacsorát, meggyógyulsz. Lehet, hogy meggyógyulsz, lehet, hogy nem, de nem attól fogsz meggyógyulni, mert egy pászka kenyeret te többször beveszed. Hogy a hit itt számít? Persze, hogy számít a hit. De valahogy ki van, tehát ugye mindig a pogány misztérium jön vissza mindenhol, tehát ebbe az egész gondolkodásba, akár a víznél, akár ennél az úrvacsoránál, akár a lökölődésnél, bárhol, ilyen pogány, ilyen misztikus kultuszok keverednek bele a kereszténységbe, és pontosan azt, amiről most beszélek, az, hogy megismerik a mesét, azon az igén keresztül, az ige maga Krisztus, ugye? Ő a testélet ige, a logosz. Ezen keresztül tudjuk őt megismerni. Nincs más forrás. Ez számunkra ki lett jelentve, ennek van egy írásos korpusza, és ne értsétek félre, mikor mindig azt suhogtatják, hogy a betű megöl, és a szellem megelevenít, akkor sokan úgy érzik, hogy hát a betű megöl, hát akkor igazán elevenítsd meg szellem. És akkor jön a lökölődés, hogy megelevenedjek a szellemtől. De nem erről beszél ez a rész. Arról beszél, hogy a betű, nem a betűből igazulunk meg. Tehát nem az ismeretből, nem, az akár meg is ölhet, de nem abban van az igazságunk. Az igazságunk abban van, amiről ír, amit a Szentlélek megelevenít, kijelent nekünk, és az történik, amit mondott Tamásnak, hogy boldogok, akik nem látnak és hisznek. De miért hiszünk? Azért hiszünk, mert fiak vagyunk, és bizonyságot tesz a szívünkbe, amikor olvassuk az igét, a Szentlélek megelevenítő munkája, illumináció azt mondja, hogy az érzéki embernek érthetetlen, de a hívő, a hittel fordul oda, Jakab mondja, ha buta vagy, kérd, és okos leszel, mert ad bölcsességet Isten. Ezt ígéri Isten, ha az igével kapcsolatunk van, akkor növekszünk benne, és ez a növekvő ismeret pedig eljut arra, hogy érett fiúságban tudjuk élni a mindennapjainkat, mert egy személlyel kezd kialakulni a kapcsolatunk, aki a Messiás, aki minden nap ott van, és bárhol hozzá tudunk fordulni, kérni, tudjuk kérni, bizalommal lehetünk feléje, tudunk vele kommunikálni, ha bűnt követtünk el is azt mondja, hogy bizalommal járuljunk a kegyelem király székéhez, mert meghallgatást nyerünk, tudjuk rendezni a családi kapcsolatunkat, vissza tudunk kerülni mindig abba a jogi kapcsolatba, amiben amúgy is vagyunk, de a családi kapcsolatot elronthatjuk, ahogy élünk, ahogy egy családban is működik a dolog. És tehát az életünk meghatározója, az identitásunké, ha nem az atya-fiúi kapcsolat lesz, most visszatérek oda, mondtam, hogy csak az ismeret önmagába, ha az a meghatározója, hogy én vagyok az igaz, annak a birtokosa, őrzője, az is probléma. Ez nem ez határozza meg az identitásomat. Az identitásunk meghatározója, ugye, hogy mi lesz az, és ugye ez a téma, mondtam, hogy a világban mik határozzák meg, most mondtam egy ilyen egyházi vonatkozást, annak kapcsán kezdjük el az embereket is megítélni, tehát hogyha a tanok szerint kezdem el a hívő köröket ítélni, akkor megint sokkal szigorúbban fogok nézni az embereket, mintha fiúság szerint nézek rájuk. Mert igazán nincs már, akivel egyet értenék, magammal sem nagyon értek lassan egyet, mert már mondtam ezt, mondtam azt, tehát hiába van nálam a tudás maximális és a legtisztább, kristálytiszta birtoka, mégis úgy van, hogy az is alakul, ha nem is hónapról hónapra, de évről évre. Úgyhogy aztán a végén teljesen egyedül maradok. És ezen mindenki átmegy. Tehát mindenkinek vannak növekedései, mindenki látja, hogy valamilyen szinten egy dobozba élünk, és szeretnénk kitekinteni, és mikor kitekintettük, azt hittük, hogy miénk a világ, és aztán azt veszük egy idő után észre, hogy csak egy nagyobb dobozba kerültünk. Tehát, hogy a korlátaink mindig valahol ott lesznek, és néha úgy érezzük magunkat a teológusok között, mint mikor valami betegséggel orvoshoz fordultunk, és három orvos négy diagnózist állított föl, és aztán nekünk kellett dönteni, és akkor azt mondjuk, miért, uram, miért nekem kell, hát ők értenek hozzá, és még ők se értenek együtt, mikor látjuk, hogy a legegyszerűbb kérdésben, hogy mi az evangélium, abba se értenek egyet az irányzatok, akkor egy kicsit szomorúak vagyunk. De abba, hogy boldog, akik nem látnak és hisznek, és hogy egy személlyel van kapcsolatunk, és hogy ezt az életet tudjuk élni, ez egy olyan magva a hitéletünknek, ami teológiai vitatkozásoktól függetlenül elvehetetlen lényege és kulcsa és centrális ereje a hívő gyakorlati életének. Tehát az identitásunk alapja nem pusztán az ismeretünk, hanem maga a Mesiás az identitásunknak az alapja. És benne vagyok, és ő az egyetlen igazságom. Benne kaptam mindent, benne vagyok Isten gyermeke, és ugye nem más ez, mint hogy benne részesedek bármiben, és amikor megjelenek majd a Krisztus előtt az ő ítélőszékénél, akkor ahogy az életemben átvegyem mindazt, amit benne tudtam tenni, ahogy azt mondta, hogy még ha egy pohár vizet adsz az én nevemben, én még azt is megjutalmazom. Tehát nem tette magasra végül is a mércét, azt kell mondanom. Tehát, hogy az ember éli, mi a különbség egy nem hívő és hívő adása a pohár víznek, mert igazán sokszor azt látom és idegesít, hogy néha látok olyan nem hívőket, akik számomra sokkal inkább hívőként funkcionálnak, mint a hívők. És ennek azért van egy nyomasztó tudata. De itt az identitás bejön, mert a hívőnek a kulcsa az lesz, hogy a hívő identitásában az ő nevében tesz dolgokat. És nyilván nem fogalmazod meg minden pohár víznél, de akár megfogalmazhatod, és jó, ha néha megfogalmazod különben. Hogy igazán megismertelek, és tudom a te nevedbe tenni azt, amit teszek, de ez nem egy ilyen kevésség, vagy új, most már tudom, ki vagy, és most már milyen jó. Tehát értitek? Tehát ez nem egy ilyen mérleg, tehát ez a sokkal inkább fakad a hálából, abból, amit ő tett felém, és az sokkal több, ahogy ő bocsátott meg felém, az a forrás annak, hogy egyáltalán képes legyek megbocsátani bárki felé is, hogy ezt gyakorolni tudjam. Tehát ő benne tudom megtalálni a legnehezebb kérdéseimre és ilyen formán a választ, mert mindig fölismerem, hogy ő sokkal többet elengedett nekem, mint amit én valaha elengedhetnék. Tehát mindig ez a bázis, ugyanis nélkül elveszett lennék. Tehát ő azt a problémámat oldotta meg, ami megoldhatatlan. És nekem is vannak persze, azt gondolom, sokszor megoldhatatlan problémáim, de az övé, amit megoldott, az nagyobb volt mindig. Tehát ha az övével állítom ezt arányba, és ő ezzel nem fog nyomasztani engem, hanem járunk egy úton a megszentelődésben, tanulunk felőle, és ahogy egyre jobban megismerjük őt, és növekszik a szeretet, tehát ennek egy való szeretet növekedésnek kellene lennie. Tehát ez egy, nem egy misztikus és egy teológiai dolog, hogy hát szeretem őt. De hogy kit? Hát nem látjuk. Nem tudod szeretni, mondja János, hát ha azt se szereted, aki ott van melletted, hogyan szeretnéd azt, akit nem is látod? Elég nyilvánvalóan mondja. Tehát ha senkit nem szeretek már magam körül, akkor el kell gondolkoznom. Persze ez nem azt jelenti, hogy mindenkit ugyanúgy kell szeretni, rengeteg típusú szeretet van, és nem kell minden hívővel baráti szeretet kapcsolatot ápolni, nem erről van szó. Nyilván vannak barátaid, akivel szeretsz összejárni, ez egy más dolog. De ugyanakkor a hívőnek van egy készsége a fiúságban avval, hogy más hívők felé azért, ahogy fordul, az másképp jelenik meg. Tehát ezt a világban nem lehet megtanulni. És ezt nem lehet behozni mindazokba a problémákba, a világi tudományokban, amit egy hívő behozhat, és azt gondolom, hogy sokkal nagyobb potenciális lehetőségünk van a Krisztusban nyert szabadságunknak, mert mikor azt mondjuk, tehát mikor a világi tudomány azt mondaná neked, hogy te nagyon egyedül vagy, akkor még te mindig tudod, mint hívő, hogy nem vagy egyedül. És igazán, ha te nagyon egyedül vagy, mint hívő, akkor a Krisztus képpel azért van probléma. Mert azért azt meg lehet vele tanulni és élni, hogy ő a legfontosabb kapcsolatunk, és ebbe szükségszerűen növekednünk kell. Ez élet és szellem, ez az élet, ez a táplálék, és egyszerűen a hívő újjászületett lelkének az alap tápláléka, hogy megtanuljon ebbe fölnövekedni, hogy ne az legyen, hogy a magányába zárva végig sírja az életét. Lehetnek akkor a drámák? Lehetnek, igen, igen, lehetnek, és lesznek, és amikor arról beszél, hogy lesznek viharok, akkor lesznek viharok. Tehát, hogy ez nem egy ilyen micimackói felfedező túra, és boldogok, és könnyedek vagyunk, és nem erről van szó. Tehát az élet az kihívásokkal teli, és azt mondja, hogy sok nyomorúságon keresztül kell bemennetek nektek a királyságba. És akkor nem viccel, akkor azt mondja, hogy sok. Tehát nem azt mondja, hogy egészségben, gazdagon, és úgy. Van olyan? Biztos van olyan. Annak az a kihívás, hogy az egészséggel és a gazdagsággal hogy tud elszámolni. Tehát nehogy azt higgyük, hogy egészségben, gazdagságban minden könnyebb, ugyanis akinek minden megadatik, avval a mindennel el kell számolni. És nem tudom, melyik a nehezebb, meg melyik a könnyebb. A szegénység az teheti ugyanúgy nagyon önzővé az embert, mint a gazdagság. Tehát mindegyiknek megvan a maga kihívása és a maga nehézsége. Nyilván ezért mondja a példabeszédekben ott Lemuel vagy kicsoda, hogy uram, egyikből se adj sokat, mert egyiket se bírnám elhordozni. És keres egyfajta olyan egyensúlyt, hogy nehogy valamelyik szélső kísértésbe essen. Még egy kicsit bírjátok. A változás azonban nem a cselekedeteknél kezdődik. Tehát a változás az mindig a hitnél kezdődik, és az evangélium első lépése az a hit. És igazán ugye az, hogy örökbe vagyunk fogadva, ez egy hit által elfogadható igazság az írásokban. Tehát ezt nem tudjuk másképp megragadni, csak avval a hittel, amit Tamásnak azt mondta, hogy boldog, aki nem lát, és mégis hisz. Tehát az, hogy mi ebben örökösök vagyunk, ezt hit által tudjuk az igéből, az igének a mondani valójából, abból a sokszínűségből, ahogy erről beszél, nagyon sok szempontból, az összes helyzeti igazságtól elkezdve, az összes területen, ahol mondja, hogy mik akadályozzák ezt, és mik állnak ennek ellene, ennek az ismeretében növekedve, imádkozva, azon jó értelemben meditálva, tehát nem a keleti kiüresítés értelmével, hanem a zsidós betöltős értelemben, amikor nem semmi nincs már bennem, és nézek a ürességbe befelé, hanem amikor pont, hogy a zsidók úgy meditáltak, hogy memorizáltak egy részt, utána leültek melyik fa alá? Füge. Ott találta, hogy itt találta a fügefa alatt Jézus? Nátanaelt, igen, és azt is megmondta neki, hogy miről meditált. Azt mondta, itt íme egy igaz izraelita, akiben egy hamisság sincsen. És mit mondott erre Nátánál? Igen. Hát ez egy borzasztó furcsa beszélgetés, nem? Tehát nem is, tehát hogy olyan, mintha belecsöppennél két ember beszélgetésébe, aki látott valami filmet, és akkor azt úgy, te nem látod, és akkor azt úgy szokták egymásnak mesélni. Hát te láttad azt a részt, hát ez fantasztikus volt, és akkor mond valamit, és te semmit nem értesz, és akkor ők mi értik akkor, hát ugye, ez körülbelül egy ilyen beszélgetés egy külső olvasónak, de mi történik ott? Jézus egyrészt kijelentett, hogy ő mind gondolkozott, ő Jákobon elmélkedett, azt olvasta Jákobba, egy hamisság volt, amúgy Jákob is tökéletes volt abból a szempontból, hogy ez nem azt jelenti, hogy bűntelen, mikor valaki azt mondja, hogy igaz. Tehát mikor azt a kifejezést használja valaki, hogy igaz, ez sose azt jelentett, hogy bűntelen. Ilyen nem volt. De Jákobban volt egy hamisság, volt ott valami kis trükk, és Nátán erre meg ezt használja, hogy íme egy igaz izraelita, mert egy trükk sincsen. És akkor kérdezi, hogy honnan tudod, nem is láttál. És akkor mondja, hogy láttalak a fügefa alatt is. És igazán ugye a Nátánáli felismerés az abból fakadt, hogy ő megmondta, hogy miről gondolkozott, és az egészet kontextusba helyezte, és ugye az ebből fakadó hit aztán elég volt, és Nátán azt mondja, te vagy a zsidó királya. Azért ez egy nagyon érdekes történet. Tehát, hogy a hit mire képes, és ugye őt elmélkedett egy bibliai igazságon, amit ott a Messiás megnyitott neki. Szóval mondtam, ugye ott, ahogy elindultunk, hogy ha a megigazolásunkat a megbocsátásra szűkítjük le, akkor ott tartunk, hogy oké, jogilag el vagyunk rendezve, a múltunk rendben van, de egy kicsit semleges pontra kerültünk, és sokan ezt így is élik meg, és ugye beszélünk róla, bűneink megbocsátattak, és igen, de most akkor rajtam a sor, hát akkor most mit tegyek, és hogy mit építek erre az alapra, hogyan bizonyítok úgymond ezen az alapon. És itt meg kell értenünk, hogy igazán nem egy bizonyítási pályán indulunk el, neki nem kell semmit bizonyítani. Tehát, hogy meg nem is tudunk, hogyha elindulunk egy bizonyítási pályán, akkor az egy más vallás. A bizonyítási pályák azokat más vallásba írják le, ahol elmondják, hogy ezt így kell megtenned, és akkor ez lesz az eredmény. Ez egy más rendszer. De igazán a Messiáson kívül nekünk nincs igazságunk ezen a pályán, minden benne van, és a beleoltásunkba értelmezhető mindaz, amit teszünk, a vele való egységben. És tehát, ha Isten engem úgy szeret, mint Jézust, belekerülök, Isten bevon ebbe, igazán az isteni személyekkel kerülök egyfajta kapcsolatba, abba kerülök bele, ami az Isten is, az Atya, a Fiú és a Szentlélek között fennáll, ebbe a kapcsolatba kapok én is egy helyet, amire ő azt mondja, hogy egyek vagyunk, és ezt mondja a tanítványaira is, hogy egyek vagyunk, és hogy ők is egyek legyenek velünk, azt mondja János 17-be. Tehát ő úgy beszél, a Messiás, az isteni egységről, hogy mi egyek vagyunk, az Atya és a Fiú. Ez egy elképesztő egység, és ebbe az egységbe akar minket bevonni. De ez megint hit által történhet, ahogy erre gondolunk, és felfog, tényleg itt ülünk, és akkor itt beszélgetünk, és a Messiás meg azt mondja az Atyának, hogy mi egyek vagyunk, mondja, és akkor ebbe engem bevon. Hol van ez? Hol látjuk ezt? Hol tapasztaljuk? Nem megtapasztalt? Kell egy aranyborjút építeni, hogy valamit legalább tapasztaljak. Kell egy gyógyulásos tigris bukfenc, vagy valami érintéses csoda, hogy legalább valamit megtapasztaljak. Ugye a kereszténység ilyen játékos hókusz-pókusz irányba szeret elmenni, mert nem tudja, tehát ugye a fiúságot nem tudom így megragadni, megfogni, ide tenni az asztalra, hogy ne, itt a fiúság, fogjuk meg, és mindenki ráteszi a kezét, akkor jobban érzékeljük, még az asztal is így elkezd remegni egy kicsit esetleg. Nem így működik. Istennek az egész képbe benne van, szoktam használni ezt a képet sokszor, hogy a kereszténység mindig a hóba keresi a lábnyomukat, közben Isten nyoma a hómező. Sokkal nagyobb. Nem úgy van csak, hogy a lábnyom, és akkor épít aranyborjukat, érintget, hogy jaj, megérint, és akkor megtapasztal valamit, de nem, mindig elvétjük ilyenkor a sokkal nagyobb képet. Ebben nem azt mondom, hogy nem lehet kézzeltétellel imádkozni, de mikor valami arról szól, hogy 5000-eket, meg 10000-eket, meg kabátot suhogtatnak, meg az árnyéka rávetül, és akkor reszketnek, akkor legalább gyógyuljon meg, ha már rávetül az árnyéka, ne csak reszkelj, nőjön ki a lába, jöjjön vissza a szem, tehát akkor valami történjen, és még akkor is elgondolkozom, hogy honnan van a csoda, értitek? Tehát már az is elég, hogy hisztérikus jelenteket játszanak el, mi lesz, ha tényleg történik valami, akkor az hogy ítélik meg? Mikor Jelmes és Jámbres a harmadik csodáig elment Mózessel, akkor már boldogan omlanánk össze, hogy végre történik egy kis csoda az egyházban is. Tehát, hogy nem is tudom, hogy mi lesz akkor, ha tényleg történik, úgymond. Kis csoda. Úgy kritizálom, tehát, hogy igazán, ne értsétek félre, tehát értünk, haragszom, és nem ellenünk. Nem vagyok a csodák ellen, nem vagyok a gyógyulások ellen, de a képmutatás, meg a hitegetés, meg a játék, meg nem tudom mi ellen, az ellen. Nagyon. Tehát a megigazulás az egy nagy cseréről szól. Isten Krisztusra helyezte a bűneinket, és valami ki lett cserélve jogilag, és megajándékozott minket a Messiásnak az igazságával. De nem csak jogilag, tehát nem csak arról van szó, hogy igaznak nyilvánított, és úgy szeret, mint a saját fiát, hanem hogy olyannak is lát minket, gyermekként kezel, a teljes szeretetével, és azt nem tudjuk szétválasztani az evangéliumtól. Tehát ez egybe van. Azért mondja Pál, hogy ha ezen álltok, és akkor lehet ebben növekedni. És a megváltást, ami egy komplex kifejezés, mindig mondom, a megszentelédésünket is magába foglalva, a megszabadulásunkat, a gyógyulásunkat, a test megváltását, a végét az egésznek, így komplex a szó, ez mind benne van, és ez az evangéliumban lehet szemlélni helyesen. Királyi gyermekek vagyunk, ha nem tudunk erről igazán, vagy ez hit által nem jön be az életünkbe, akkor vasárnap azt mondja a prédikátor, hogy királyi gyermek vagy, de hétfőn már egész más feelingben éled az életedet. És jogosan, mert ezernyi problémát, kihívásod van. De ahhoz, hogy azokra hívőként tudj ránézni, és ne csak a világ gyakorlata segítsen, ami tud segíteni. Tehát én nem akarom a kettőt úgy szembe állítani, hogy ezek kiengesztelhetetlen ellentétben vannak. Azért, mert Isten rengeteg dolgot ad a teremtett világban, és rengeteg bölcsesség jelenik meg úgy, ami használható, csak a fókuszt kell a megfelelő helyre tenni. Tehát nem jó a fekete-fehér gondolkodás, mikor a hívők mindent kikukáznak az egyik oldalon, és a másik oldalon meg ilyen nagyon sarkos törvénykezéssel akarják ezt megvalósítani. Nem lehet, tehát nem tudjuk abból a perspektívából élni a mindennapi életünket, mert abban csak a megkeseredés marad. Igazán mondhatnánk azt, hogy legyünk azok, akik vagyunk, de miben? Akik Krisztusban vagyunk. Mert erre a világi tudomány is rájön, hogy helyre akarja állítani a saját énképedet, de ez nagyon éncentrikus, nagyon egocentrikus, és nincs igazán az a fajta perspektívája, ami a hívőnek van. És hát ha hiszünk és ha hívők vagyunk, akkor ezt nem hagyhatjuk ki belőle, mert akkor egy nagyon furcsa, degenerált álláspontra kerülünk. Tehát akkor lesz egy ismereti tudásunk, persze ettől hívők vagyunk, csak nem alkalmazzuk az egészet a gyakorlatban, ami a lényege lenne, hogy úgy éljük a mindennapjainkat ebben a hitben. És nem a bűn határozza meg nyilván, hogy ki vagyok. És azért mondja Pál, hogy ti azt tartsátok, hogy meghaltatok a bűnnek. Követünk el bűnt? Követ. János azt mondja a levelében, hogy aki azt mondja, hogy nem követett, az hazuggá teszi őt. Persze. De nem ez az identitásom, nem ez lettem ő benne. És hát arról tanít, hogy nézzek erre, és hogyan járjak el ezekkel a dolgokkal. No, fogom még ezt folytatni, de most itt valahol pontot teszek erre, mert még nagyon sok minden van, és még a felénél se járok az egész témának. Úgyhogy le is zárom, azt nézem még, hogy legalább egy félcsattanót tudnék találni itt a végére, mint a jobb szappanoperáknál egy izgalmas helyen abba hagyni, de hogy utána még a következő részre is bekapcsolja az ember a tévét, vagy eljön a hívő, de igazán nem szükséges jobb csattanót találni, mint hogy... Hogy? Filippi 2.19. tessék, itt a csattanunk. Félelem. Igen, ahol fontos nyilván megjegyezni, hogy ugye ez a... Hogyha ezt elmondom, de pedig ugye nyilván a rettegés, meg a félelem, ebbe beletartozik az Isten félelemnek az a egyensúlya, amiben az egyik oldalon benne van az Istennek a elképesztő szentsége, a másiknak meg a fiúság elképesztő közelsége. Egyiket se szabad lebontani. Az egyiket, ha lebontjuk, tiszteletlenné tesz minket, és nem azt mondom, hogy nem lehet Istent apucinak hívni, mert lehet, mert azok a szavak, amik ott abban megjelenik, abban benne van ez a kedves megszólítás, tehát nem egy ilyen merev vénembert feltétel ez a kifejezés, bár hát ugye mindenkinek, amilyen apakép meghatározta az életét, azért az erősen rá tudja nyomni a bélyeget erre az egészre, de hogy Isten egy nagyon közel való képet is hoz hozzánk a fián keresztül, ugyanakkor meg azért Isten a világ mindenség teremtője, és ezt az egyensúlyt mindig meg kell tartani, hogy ne legyünk sose egy olyan bratyi izósak, ami kiüresíti és félváról kezel olyan dolgokat, amiket Isten amúgy nem kezel, persze félváról. Ugyanakkor viszont ne kerüljünk a ijesztő távolságba, hogy azért ezek a magyar szavak, ez a félelemmel és rettegéssel, ha csak ez a kettő jellemezné a fiúsági kapcsolatomat, akkor hát, hogy is mondjam, akkor egy ilyen Copperfield Dávid jutna eszembe, vagy valami, de azért az nem a legjobb istenkép, ahogy ott leírták a gyereknevelést, meg a szülőket. Tehát az, hogy el vagyunk fogadva, hogy szeretve vagyunk, hogy biztonságban vagyunk, örök biztonságban, szabadságra lettünk elhívva, ezek mind azért olyan gondolatok, amik Istenről egy olyan képet adnak, ami felé érdemes futnunk. Tehát, hogy Isten csak annyira félelmetes és rettenetes, hogy bátran futhatunk felé mindezzel együtt. Na jó, amen. Lazán.